megtandó, így a gyanúsítottat a fővárosi rendőrség fogdájába viszik. Tegnap a bukaresti ügyészség közölte, hogy 24 órára őrizetbe vették a két gyermek szexuális bántalmazásával gyanúsított rendőrt. Az eset január 5-én délelőtt történt, a főváros egyik 6. kerületi tömbházának liftjében a 8. emeleten. A férfi ellen két rendbeli szexuális bántalmazás gyanújával indult eljárás. A rendőrök országos szakszervezetének vezetője Dumitru Kuárna az ügy kapcsán azt mondta, 2015-ben is történt egy hasonló eset, amelyben azonban azóta sem bukkantak az elkövető nyomára. A nyomozók jelenleg további 15 olyan szexuális bántalmazással kapcsolatos ügyben vizsgálódnak, amelyekben ugyancsak felmerül a gyanú Eugen Stan bűnösségével kapcsolatban. A Remin nemes fém bányászati vállalat vezetőségének kellett volna olyan tisztító állomásról gondoskodnia, amely megvédi a környezetet a Zazar folyón időszakosan bekövetkező szennyeződések káros következményeitől, mondta Nagybánya polgármestere. Katrin Kerekes ma azt mondta, nem érti, hogy a fizetésképtelenné vált Remin nemes fém bányászati országos vállalat vezetősége miért nem kérte a hitelezők támogatását egy 5 millió lejes tisztító állomásra, amely biztonságossá tenné a bánya felső bánya felőli kivezető nyílását. Az Azar folyóba tegnap ömlött nagy mennyiségű bányavíz a Kapnik bánya felső bánya közötti tárna mennyezetének omlása következtében. A folyót narancsvörösre színezte a bányavíz, de a környezetvédelmi szakértők vizsgálatai alapján a szennyeződés nem okozott kárt a folyó növény, illetve állatvilágában. Több mint 41 tonna jogtalanul birtokolt pirotechnikai eszközt foglalt le a rendőrség a tűzi játék elnevezésű országos ellenőrző akció során, amely november 21-e és január 5-e között zajlott. A román rendőrfőkapitányság közleménye szerint a jelzett időszakban összesen 2941 ellenőrzést végeztek kereskedelmi központokban és piacokon, továbbá 667 pirotechnikai eszközöket engedéllyel árusító személynél és cégnél. Az ellenőrzések során 1411 bűncselekményt észleltek, és 1486 személy ellen indítottak eljárást. 32 árus engedélyét bevonták, 139 esetben bírságot róttak ki összesen 248 ezer leértékben. A jelzett időszakban 51 személy sérült meg a pirotechnikai eszközök nem megfelelő használata miatt. A tavalyi első 11 hónapban csak nem 30%-kal 11,3 milliárd euróra nőtt a román külkereskedelmi mérleg hiánya az előző év azonos időszakához képest, közölte az Országos Statisztikai Intézet. A hiány 2,5 milliárd euróval volt nagyobb, mint az előző évi időszakban. A tavalyi első 11 hónapban 9,5%-kal 58,1 milliárd euróra nőtt a kivitel, a behozatal 12,3%-kal 69,4 milliárdra emelkedett. Az import novemberben is gyorsabban nőtt, mint az export. A 2017-es évet tekintve várhatóan először fogja meghaladni az export a 60 milliárd eurót, amit beárnyékol az import gyors növekedése. Utóbbit az adócsökkentésekkel és a béremelésekkel serkentett megnövekedett belföldi fogyasztás ösztönzi. Jó évet zárt a Gyergyószent Miklósi Művelődési Központ, jelenti Vince Csilla.
Az intézmény igazgatója és munkaközössége hálás a megvalósításban részt vett partnereknek, támogatóknak, valamint a közösségnek, amely létjogosultságot ad rendezvényeiknek. A tavaly számos teltházas, újdonsággal bíró tartalmas program valósult meg a Gyergyószent Miklósi Művelődési Központnál. Fórika Sebestyén igazgató összesítése szerint 24 rendezvény főszervezője és 10 nagyobb rendezvény társszervezője volt az intézmény. Az év 365 napjából 69-en biztosítottak közel 200 programot. A közönség észrevételei alapján kapott új köntöst a Farsang, a Gyermeknap, a Klassz Tavasz Fesztivál és a Szent Miklós Napok rendezvénysorozat több mozzanata. Az idei tervekről még nem beszélt az igazgató, de továbbra is szeretnének hűek maradni az intézmény mottójához, miszerint a közösség és a kultúra a jövő záloga.
Délután marad az évszakhoz képest meleg időadás körzetünkben, változékony égbolt mellett a déli Kárpátokban havas eső várható. A gyenge mérsékelt szél hegyvidéken felerősödik, a csúcsértékek 3 és 10 fok között alakulnak. Ez volt a híradó 17 órakor, mindjárt kezdődik a Napra Kész, Kis Csaba számít figyelmükre.
Marosvásárhelyi Rádió, Parajdon, a Sóbányánál, FM 106,8, a mi rádiónk.
Művelődési eseményeink ajánlójával folytatjuk. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata a Szép című előadását játssza ma este 7:30-tól a kis teremben. Henrik Ibsen, Hedda Gabler című drámáját csütörtökön és pénteken este 7 órától a nagytermi stúdiótérben láthatják, Keresztes Attila rendezésében. Jegyek válthatók a Kultúrpalotában működő jegyirodában, a Színházi Jegypénztárban és a jegymester.ro oldalon. Láng Zsolt Smink szoba című darabjának előadására várják a közönséget pénteken és szombaton este 7 órától a Jurik stúdióban. Az előadást 18 éven felülieknek ajánlják. A szombati előadást közönség találkozó követi. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős színész osztálya az Augusztus című előadás bemutatójára készülődik. A Balázs Zoltán rendezte előadást szombaton este 7 órától mutatják be az Egyetem Stúdió Színházában. A Marosvásárhelyi Hahota Színtársulat ma este 7 órától Szobátán a Domokos Kázmér Művelődési Házban, holnap és csütörtökön este 7 órától pedig a Szász Régeni Művelődési Házban játssza a Nincs Mese című kabari előadást. Marosvásárhelyen január 12-én, 13-án, 14-én, majd 20-án, 21-én és 27-én, de 28-án is láthatja a nagy érdemű a sikeres kabari előadást minden este 7 órától. Január 16-án, 17-én, 18-án és 19-én este 7 órától Csíkszeredában lép színre a társulat a Szakszervezetek Művelődési Házában. A Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvós Zenekar újévi hangversenyére a Városi Művelődési Házba várják a közönséget ma este 6 órakor. Igazi koncertélmény, ráadásul gyerekektől, fiataloktól, akik képesek klasszikus hangszereken a mai kor zenéjét is megszólaltatni. Jegyek elővételben Sándor Árpád karnagytól vásárolhatóak, illetve az előadás előtt egy órával a Városi Művelődési Házban.
Csütörtökön délben vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Ezen a héten a budapesti Márványkör vendégei leszünk. Meghívottainkat arról kérdezzük, hogy mi a magyarázat arra, hogy évtizedek múltán is találkozik ez a kis csapat. Mi motiválja őket, miért tartják fontosnak szerdánként összegyűlni?
Vendégségben Sármási Bocskai János számít figyelmükre.
Yeah.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és már is akár énekre is fakadhatnék, ugyanis marosvásárhelyi viszonylatban megy a gőzös Budapestre. Lehet, hogy a mostani dízelmozdonyok is körülbelül a gőzösök színvonalához hasonlítanak. Eléggé elszomorító látvány, ha az ember az állomásra itt Marosvásárhelyen kimegy, és látja, hogy milyen mozdonyok húzzák a szerelvényeket. Egy biztos, a holnapi január 10-i határidő után is fog közlekedni a gyorsvonat Marosvásárhely és Budapest között. És ez a jó hír egy Facebook bejegyzésben látott napvilágot, de hát most már az összes sajtótermék, többek között a Marosvásárhelyi Rádió a mai nap folyamán többször elmondta. Ez lesz az egyik témája a mai napra kész műsornak, de emellett szociális kérdésekkel, 3 év alatti gyerekek fejlesztését célzó országos programmal is foglalkozunk, aktuális szociális kérdésekkel, mint mondtam, és aktuális kérdésekkel, mert egy nagyon kedves vendégül itt mellettem a stúdióban, mégpedig Csép Éva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház munkaügyi és hát magyarosan, magyarországiasan mondva népjóléti szakbizottságának a tagja. Kezét csókolom, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Jó estét kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Már is megismétlem az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 2-7-4-1-6-5-ös számon fogadunk, és él továbbra is e-mail címünk is, a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Sajnálatos módon ezt a kedves hallgatók elég régóta nem használták, bízunk benne, hogy a jövőben azért mégiscsak megtörik a jég. Tehát kezdjük a jó hírrel, kedves Csép Éva Andrea. Hogyan sikerült elérni, hogy a december 10-én derült égből villámcsapásként bejelentett hír kapcsán mégiscsak közlekedik az idén is egész évben a közvetlen járat Marosvásárhely és Budapest között? Igaz, hogy nem ilyen egyszerű a képlet, ha jól tudom.
Hát igen, elsősorban ezt ténylegesen megelőzte már egy előzetes hír is, mert tudtuk azt már augusztus vége felé kezdett fény derülni arra, hogy valószínűsíthetően minden év végén új menetrendet hirdet meg a román vasúttársaság, és ennek értelmében valószínűsíthetővé tették azt, hogy ki fogják venni az egyenes járatot, tehát az átszállás nélküli járatot Marosvásárhely és Budapest között. Elnézést. Ennek kapcsán egyből kérdéssel fordultam a minisztériumhoz, a szállításügyi minisztériumhoz, amelyben több problémát is fogalmaztam meg. Tudnélik, egyből arra gondol az ember, hogy tudjuk azt, hogy Déda és Székelykocsárd között nincs fejlesztés eszközölve évek óta, emiatt is dízel mozdonyok húzzák a szerelvényeket. Ez azért duplán negatív, hiszen hogy pontosan, ahogy elmondta ön, hogy megyagőzös, ez a hányadik században való és illő kép annak, aki esetleg ezekkel a vonatokkal, ezekkel a szerelvényekkel közlekedik. Másrészt pedig az, hogy milyen a román vasút társaságnak a színvonala, milyenek ezek az állomások, korszerűsítése is érdekelt, valamint az is érdekelt, hogy az akadálymentesítést mennyire alkalmazzák, hiszen előírás van arra, hogy akadálymentesített peronok kell legyenek, és speciális vagonok is, amelyekben a tolókocsisok, pont úgy, mint a babakocsisok is, nagyon könnyen be tudnak szállni, és kényelmesen tudnak utazni. Ez az esélyegyenlőség jegyében is, és az egymásra való figyelés jegyében is. A minisztériumtól egy nagyon átfogó és általános választ kaptam, amelyben kitérnek arra, hogy fejlesztési munkálatokat fognak eszközölni, valamint én kértem, hogy számszerűen sorolják fel azt is, hogy hány vasútállomás van korszerűsítve. Persze szerencsés helyzetbe tartozunk, mert Marosvásárhelyi vasútállomás az ténylegesen nemrégiben, nagyon sokan tudják már, korszerűsítésen ment át, és ténylegesen azt mondom, hogy civilizált, kulturált körülmények között lehet most már használni ezt. Ezután pedig persze, amikor megérkezett az új vasúti menetrend, akkor látva, hogy semmilyen előre mozdulás nem történt az ügyben, hogy ténylegesen biztonságban tudjuk az utasokat. Megkerestem a szaktárcát, a minisztériumot, valamint az országos szállítási vállalatnak a vezetőségét, hogy akkor személyesen is kezdjek el beszélgetni, több Marosvásárhelyi megkeresett a fogadóráim alatt is, hogy fontos lenne, hiszen sokan utaznak Budapestre és onnan is haza, és nem csak haza, hanem itt beszélhetünk akár azokról az egyetemistákról is, akik külföldről, tehát Magyarországon élnek, magyar állampolgárok, de itt Marosvásárhelyen folytatták tovább egyetemi tanulmányaikat is. De beszélhetünk azokról a turistákról is, akik ilyen európai körutakat terveznek, és azt gondolom, hogy fontos az, hogy el tudjanak jutni kényelmesen, civilizált körülmények között Marosvásárhelyre. Az első gondolatom az volt, hogy azért vették ki ezt a vonatot, mert hogy ténylegesen, mint hogyha megnéznénk, hogy mi van körülöttünk, tudatosan el akarják zárni Maros megyét az európai és a nemzetközi körforgástól. Nincsen repülőterünk, nincsen terelőútunk, nincs autópályánk, most már nincs vonatunk sem, tehát hogy semmi nemzetközi járat nem megy át Marosvásárhelyen. Ez azt jelenti, hogy nem akarunk létezni, vagy mi köszönjük szépen, jól vagyunk itt, és senkit ne érdekeljünk, és minket sem érdekel senki más. A hosszas tárgyalások folytatása után egy ideiglenes megoldást találtunk, és e hónap december 21-től az az ideiglenes megoldás született, hogy az a két vagon, amely közlekedik Székelykocsárd fele, azt átcsatolják, hozzácsatolják a szerelvényhez, és akkor így pedig megoldottuk, hogy ne kelljen átszállni. Persze, hogy ígéretet kaptam arra már decemberben, hogy akkor megpróbálják ezt a megoldást állandósítani, de azért, ahogy szoktam mondani, az az ember vagyok, hogy amikor papíron látok valamit, akkor elhiszem. Az, hogy valaki megígéri nekem, ezt még úgy gondolom, hogy a kedves hallgatóknak sem merem elmondani, mert utána én leszek a hibás, hogyha ez nem teljesedik be. Úgyhogy folytattuk ez év elején a tárgyalásokat, és a tegnap kaptam a végső döntést, hogy megoldás született olyan értelemben, hogy az a vonat, amely Brassóból közlekedik errefele, Dédától nem fog eltérni Dézs és Szamosújvár fele, és úgy megy Kolozsvárra, hanem Marosvásárhely, Székelykocsárd és Kolozsvár útvonalon fog közlekedni, és a szerelvénynek ezeket a vagonjait pedig hozzácsatolják a budapesti járathoz. Ez azért volt fontos, mert hogyha belegondolunk abba, és én azért még fiatalnak mondom magamat, de hogyha utaznom kell és váltanom kell szerelvényt, mert azért aggódom, hogy időbe odaérek, elérem-e a csatlakozást, megtalálom-e azt a vágányt, amelyre át kell szállnom, a csomagjaimat megint feltettem, megint levettem, cipelem magam után, nem beszélek az idős személyekről, vagy azokról, akik családdal utaznak, gyerekeket cipelni magunk után, stb. És hogyha arról beszélgetünk, hogy most pont télen, ott várakozok majd a peronon egy fél órát, hogyha késik esetleg a másik vonat, hidegben, szélben, hóban, hogyha van hó, mondjuk az idén nem nagyon volt hó, de hogy minek van kitéve az utas. És akkor sikerült ezt a megoldást találni, amit megígértek, és most már fent van a MÁV honlapján is, azért mielőtt jöttem ide, leellenőriztem. Fent van a MÁV honlapján is, tehát, hogy egész évben átszállás nélkül lehet közlekedni Marosvásárhelyről a megszokott menetrend szerint, tehát délelőtt 11 óra 40 perckor, 46 perckor indul a vonat Marosvásárhelyről, és Budapestre érkezik 21 óra 20 perckor.
Ez így nagyon szép és jó, eddig is így volt, marad ezután is. Ez Marosvásárhelyi szempontból baj van viszont a székelyföldi utazókkal. Egyrészt azért, mert igaz, hogy csak pár perccel korábban indul Brassóból a szerelvény, viszont talán akik onnan közlekedtek eddig azon a bizonyos útvonalon, hogy Brassó, Sepsiszentgyörgy, Csíkszered, a Gyergyószent Miklós, Déda, Szeretfalva, az Szeretfalvától Désig, ha jól emlékszem és jól tudom, akkor korszerűsítve van a vágány. Egy biztos, hogy ez az egész szakasz villamosított. Na most Dédától le kell térni, tehát hosszabb lesz az utazás, valószínűleg, hogy emiatt nem nagyon fognak örvendeni a gyergyói, csíki és háromszéki, illetve brassói utasok. Lehet, hogy ebből még gond lehet, reméljük, hogy nem. Tehát
költségvetési szempontból, ezt is beszéltük az igazgató úrral, költségvetési szempontból azok az utasok, akik egy fél év alatt Ezen az útvonalon ültek fel erre a szerelvényre, tehát hogy Dédától egészen Szeretfalva, Dézs és Szamosújvár, összesen 16 személy volt, aki igénybe vette úgy, hogy ott ült fel és utazott Magyarországra, Budapestre. Tehát hogy azért ők is elvégezték a saját számításaikat, és azt mondták, hogy azoknak az utasoknak is a helyzetét megoldják. El tudom mondani azt, hogy őszintén az, ami nagyon fontos, és amit a marosvásárhelyiek, azok az emberek, akik ténylegesen bíznak bennünk, és kérik a segítségünket, meg tudtuk beszélni azt, és el tudtuk érni azt, hogy ténylegesen civilizált körülmények között tudnak utazni, ez egy rendkívül fontos dolog úgy Marosvásárhelynek, mint a térségnek is. És az, hogy most egy fél órával többet fog utazni az az utas, aki felül erre a vonatra, most nem tudom pontosan, tényleg azt mondják, hogy Brassóból az indulási órát fogják eltolni, tehát ő hamarabb kell indulni a vonatnak. Ez pedig megoldotta a szállítási társaság. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy Székelyföldről komoly, kényelmesen el lehessen utazni, és ugyanúgy lehessen jönni Székelyföldre a külföldieknek is.
Feltétlenül, és mondom, merjük remélni, hogy nem lesz ebből utólag morgás, vagy valami nézeteltérés. A témával kapcsolatosan van két dolog, azt leszögeztük, mielőtt adásba léptünk volna, hogy eléggé még nincs teljesen pontosítva a megállóknak a sora. Hát régebb úgy volt, hogy elindult Marosvásárhelyről az a bizonyos Intercity vonat, és talán Kocsárdig, de lehet, hogy Kolozsvárig, mint személyvonat közlekedett, tehát minden állomásban megállt. Remélhetőleg, hogy ez nem így lesz ezúttal, időhiány miatt is. A másik dolog, amit nem értek egészen pontosan, sajtóhírek szerint december 10-én a MÁV start jelentette be, hogy megszünteti a járatot. Viszont ezen a bizonyos járaton korábban román államvasutak vagonok közlekedtek, akkor a kettő hol van itt az összefüggés, vagy egyáltalán mi is a lényeg ennek az információ?
Igen, én azért mosolygok ezen, mert hogy december óta, amióta nekifogtam, hát nem is december, október óta, amióta komolyabban foglalkozom ezzel a kérdéssel, lassan vasúti szakértővé is válok, mint parlamenti képviselő, mert megtudtam azt, hogy akkor vannak ezek a tengelytávolságok, amik a vagonoknak vannak, tehát hogy van a tengelytávolság a vagonon, és akkor külön tengelytávolság alatt értelmezik a mozdonyokat. Na most a két ország között van egy egyezmény. Az egyezmény arról szól, hogy ahány vagon tengelytávolság működik Románián belül, ami a MÁV-é, ugyanannyi működik Magyarországon belül, ami a CFR-é, és a két ország között ez kiegyenlítődik, és emiatt ezekben nincsenek plusz költségek. Tehát működtetik az ide közlekedő vonatot, ami indul például Budapestről, ami a MÁV starté, működteti a román vasút, ellenben ami átmegy a román vasúttól Magyarország területére, azt működtetik a MÁV startosok, és akkor ők kiegyeznek a költségek szempontjából, kilométer és tengelytávolság függvényében, hogy mi lesz. Tehát ez az, amit én nagyjából megértettem, mint nem szakértő, nem mérnök ember, de hogy pontosságban ez a csere kapcsolat működik, és akkor évvégén meghúzzák a vonalat, és azt mondják, hogy akkor ez ennyibe került, ennyi plusz van, ennyi mínusz van, kikinek tartozik. Próbálják hatékonyá tenni ezt az egész rendszert. Ellenben én tovább mertem gondolni egy nagyot, és megkérdeztem azt is, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogyha azt mondjuk, hogy itthon valaki egy nyugdíjas jegyet megvásárol, vagy egy diák utazik, akkor hogyan tudnánk azt elérni, hogy ahogy átlépte a határt, ugyanazok a kedvezmények érvényesek legyenek számára is a másik ország területén és versus. Tehát, hogy itthon is, Romániában is, a Magyarországban jogosultak, ugyanazokkal a lehetőségekkel tudjanak élni itthon is. Hát ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, mint én gondoltam volna, mert hogy itt összetett komponensek vannak, itt kormánytámogatás van, minisztériumi támogatás van, mert hogyha azt mondja a román kormány, hogy a diákok ingyen utaznak, akkor felméri, hogy megközelítőleg hány diák van. Ezek a jegyek igazából el vannak adva a diákoknak, ami összesítve van, és van egy összeg. Ez az összeg például 2017-re 70 millió lej volt, amennyire a diákok utaztak Romániában. A kiváltott jegyek alapján, amit a diák nem fizet ki, ellenben a szállításügyi minisztérium el le kell utalja ezt az összeget a CFR-nek. Mert hogy neki a költségei, igaz, a költségvitel a bevételi forrásaitól elesik más esetben. A többi kedvezményezett, amit a nyugdíjasok tesznek ki, a forradalmárok és az ilyen kedvezményezett kategóriák, ma szintén majdnem 70 millió lejre rúg fel, tehát 140 millió lej 2017-ben az az összeg, amire szolgáltatást végzett a Román Vasúti Társaság, és a minisztérium ezeket be kell utalja, ezeket az összegeket nekik. Ebből fizetik ki a fizetéseket, meg egy részét karbantartás, mindenféle, ami járulékos költség, most már teljesen lebontva nem látom a költségvetésüket, de így nagy vonalakban. Na most ezért nehéz a két ország között ezt az egyezményt megkötni, de ellenben azt érzem, hogy ez most már indokolt lenne, hogy elkezdjünk egy tárgyalást, és nézzük meg, hogy hogyan lehet megegyezni, és most nem csak Magyarországról beszélhetünk, mert azért a diákok kifele is utaznak, és errefele is, mert az Erasmus plusszal is, akik külföldön tanulnak, azért nem csak Magyarországon állnak meg, hanem tovább is mennek, és szerintem ez is valószínűsíthetően meg kéne nézzük, hogy mi van, hogy van. Ellenvélemény az, hogy nagyon rossz intézkedés volt az, hogy a diákok teljesen ingyen utaznak, hogy legalább 10%-át fizessék ki a jegyeiknek, mert akkor komolyan veszik. Mert kiváltják a jegyüket, például Marosvásárhely-Kolozsvár útvonalon, bemegy, kiváltja a jegyét, ellenben közben a barátja este elindul, és elviszi őt autóval. És azt mondja a fiatal, hogy ó, mindegy, megvettem a jegyemet, már mindegy, úgyis ingyen volt, nem tudom. Tehát, hogy történnek ilyen dolgok, és ezeket pedig át kell valamilyen formában úgy gondolni, hogy ne legyen utána negatív a mutató, mert ő ténylegesen nem utazott vele, ellenben az állam ki kell fizesse a társaságnak az eladott jegyek után.
És hát a nyugdíjasok szempontjából is valamelyest össze kéne hangolni a dolgokat, mert ugye már itthon is van nyugdíjas vonatjegy, akkor igen, azt csinálták sokan, főleg akik már megkapták a magyar állampolgárságot, hogy ingyen utaztak Nagyváradig, Nagyváradon gyorsan leszálltak, vettek egy vonatjegyet Bihar keresztesig, Bihar keresztesen pedig újra használták, és helyi jegyet, mert kell a nemzetközi vonaton egy olyan szimbolikus helyet venni, és akkor ott megint le kellett szállni azért, hogy érvényesítsék a magyarországi nyugdíjas 65 év feletti ingyenes lehetőséget. Szóval itt is gondok vannak. No, de a téma lezárásaként még annyit szeretnék megkérdezni öntől, hogy és hát valamelyest a székelyföldi utasoknak a bosszúságát is enyhíteni, hogy korábban az a veszély is felmerült, hogy egyáltalán nem lesz nemzetközi
igaz
vonat Varsó és Budapest között. Na már most Táncos Barna, szenátor kollégája egy ízben beszélt Csesztárk Miklós szállításügyi államtitkár úrral, és talán ő biztosította, hogy megmaradt. Jó, hogy most már bizonyos plusz szolgáltatások
azok. Igen, itt azért van egy ilyen visszatérő ilyesmi probléma is. Hát Kerekes Károly képviselő kollégánk, ő volt az, aki már három-négy évvel ezelőtt már jelezte a problémát, szintén közbe kellett
akkor
járjon.
Már
akkor is probléma volt. Tehát, hogy tényleg azt hiszem, hogy ez a vasúti szállítás Magyarország fele, ez egy olyan téma, ami mindenkinek a szemét rajta kell tartani, hogy amelyik pillanatban látjuk, hogy inog a léc, nagyon gyorsan erősítsünk rá, és azon kéne dolgozni, hogy állandósított megoldás legyen, ne folyamatosan készenléti állapotban, most kövessük, hogy tehát 2018 decemberében újra mi fog történni.
Előny volt-e a tárgyalások során az a tény, hogy magyar vezérigazgatója van a CFR utasszállító részlegének?
Én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy számít az, hogy van, akihez a minisztériumba forduljál, aki nyitottan érti is az erdélyi problémákat, vagy érti azt, hogy itt az embereknek miért van szükségük rá, és most nem csak a szállításügyről beszélek, hanem nagyon sok esetben több területen is, hogyha ismerik a tematikát, és tudják, hogy mi a helyi probléma, vagy részben a térségi probléma, sokkal nyitottabban viszonyulnak, és segítenek akár közösen megoldásokat kitalálni. Igen, szerintem fontos az, hogy van egy olyan igazgató, aki ismeri a helyzetet, aki idevaló, és hogy ő is támogatott ebben és megértette.
Ezt külön kiszeretném és azért kérdezni, mert utóbbi időben sokan legyintenek, hogy jó, hát nem számít az, hogy magyar ember legyen, az csak végezze a dolgát, és jó legyen nekünk. De ezek szerint akkor a mai világban, és hát különös tekintettel erre a centenáriumi évre való fókuszálással, ez mégsem elhanyagolható dolog. Tehát szumbaszumárum, kedves Csépév Andrea, akkor az utasok ezentúl nyugodtan használhatják, legalábbis december elejéig, amíg megint megváltozik a menetrend, és hát ha évközben sem lesznek ilyen gazdasági
Igen, pontosan ezt szeretném még kiemelni, hogy amennyiben most már sikerült ezt kiharcolni, és tudjuk azt, hogy biztosítva van, nekünk is feladatunk van. Tehát, hogy nekünk itt élő utasoknak is az a feladatunk, hogyha ezt most már megoldottuk, használjuk is, éljünk is vele, sőt, akár a Magyarországon élő barátok, ismerősök, rokonoknak is tudjuk elmondani, hogy van egy ilyen lehetőség, és éljenek vele, és jöjjenek, utazzanak ezzel a lehetőséggel.
Valamelyest Peti nevű hallgatónk kérdése, amely SMS-ben érkezett, költőinek tűnik, de természetesen, hogy közzé kell tenni. Azt kérdi Peti, hogy vajon mi lehet Marosvásárhely bűne, hogy se a repülőtér, se a vonatközlekedés nincs rendben. Hát a vonatközlekedés most már rendben van, tehát meg lehet nyugodni, legalábbis egy időre úgy tűnik. Hogy a repülőtér miért hanyagolódott el, illetve hát, hogy miért van ez a ön által is emlegetett elszigetelési tendencia,
Hát igen, ez azért, az a fontos, és ezt hangsúlyozom, hogy ott kell legyünk, és pontosan ezért fontos a jelenlétünk, és az RMDS-nek rendkívül fontos figyelni ezekre a problémákra, mert hogyha nem vagyunk ott, akkor olyan döntéseket hoznak, amelyek a mi életünket is befolyásolják, de a mi beleszólásunk nélkül. És pontosan ezért fontos úgy a helyi, mint a megyei, mint az országos képviseletnek a biztosítása, hogy tudjuk hallatni a szavunkat, és tudjuk a közösségeink gondjait is megoldani, amennyiben ténylegesen törvény adta lehetőség van rá, és figyelni rá.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 33 perckor a Naprakész című műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Csép Éva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselő, az Alsóház munkaügyi és népjóléti szakbizottságának a tagja. Eddig ugyebár a nemzetközi vonatközlekedésről beszéltünk, amely megoldódni látszik egész évre, legalábbis december elejéig, amíg megváltozik újra a menetrend, mind a Székelyföld, mind pedig Marosvásárhelyről való Budapestre utazás tekintetében, de év eleje van. Évek óta, pontosabban, ha jól emlékszem, ez a harmadik éve, amikor felmerül annak a kérdése, hogy hát a szociális ellátás az miből és milyen mértékben lesz finanszírozva. És ezt már tudom öntől, hogy az idei év sem különbe tekintetben, mert hogy nem megoldott és nincs elég pénz az otthoni betegápolásra, a különböző szociális juttatásoknak vagy szolgálatoknak a finanszírozására. Valamivel jobb a helyzet, mint 2017 meg 2016-ban?
Igen, itt mindig hangsúlyozom, és mindig elmondom, hogy el kell válasszuk a szociális szolgáltatásokat, a szociális segélytől, ezt a hallgató kedvéért mondom, mert a szociális segély, azt tudják, az egy plusz juttatás, a szociális szolgáltatások, azok pontosan azok a típusú szolgáltatások, amelyeket ön is mondott, Csaba, tehát a szociális szolgáltatások támogatására a 34-es törvény alapján a kormány is támogatást nyújt. Ez minden évben, nem tudom, hogy emlékeznek-e, 2017-ben is volt egy óriási nagy cirkusz, hiszen a volt miniszter, ami még igazából a technokrata kormány minisztere volt, Pusztláru, aláírt egy olyan rendeletet, amelyben ténylegesen korrekt módon el voltak osztva ezek az összegek. Utána jött az új kormány, megalakult az új miniszterasszony volt, aki szerintem nem ismerve a helyzetet, aláírt egy olyan rendeletet, amelyben nagyon sok szervezet elesett a reális támogatástól, sőt, voltak olyanok, akik nem is kaptak a február hónapban, és akkor itt megint már így kezdtük el a mandátumot kezdő képviselőként is, hogy közben kellett járni annak érdekében, hogy ezeket az összegeket pótolják meg, hiszen nagyon nagy szükségük van a szolgáltatóknak is, de a jogosultaknak is arra, hogy minél kedvezményesebben, akár ingyen is ellátásban részesüljenek. A szociális szolgáltatásokat támogató keret, amit a kormány nyújt, az 18 millió lej 2018-ra is. Ugyanez az összeg volt 2017-ben is megállapítva, ami, hogyha nagyon durván visszaosztjuk minden hónapra, akkor havi 1 millió 500 ezer lej van elosztásra előkészítve, kiosztásra előkészítve. Most tudni kell azt, hogy minden évben szeptember végéig a szociális szervezetek, a szolgáltató szervezetek pályázatot nyújtanak be, amit a megyei kirendeltség egységek bírálnak el és pontoznak. A pontozási rendszerhez hozzátartozik az, hogy legalább tudjuk azt, hogy azok pályázhatnak a kormányhoz, akik legkevesebb 2 megyében szolgáltatásokat biztosítanak. És a pontozási rendszer az 90 ponttól indul visszafele, tehát a 60 és 90 pont közötti szervezetek kapják meg a támogatást a kormánytól, akinek jut. Na most ez az, hogy kinek jut és kinek nem jut. Hát az történt, hogy az idén a 80 pont, tehát hogy a 90 ponttól lefele indultak a visszaosztásban, és azok a szervezetek országszinten, akik 80 pontot kaptak, azok már csak az igényelt összegnek a 23%-át kapták meg a minisztériumtól. Tudnélik 20 szervezet volt, aki 80 pontban volt, és elfogyott a pénz a visszaosztásoknál. Most itt azok, akikre figyelni kell, rendkívül és fontos, ezek a szolgáltatások miből állnak össze? Tehát itt vannak az otthoni beteggondozások, ott vannak a nappali foglalkoztató központok, a bizonyos speciális szükségletű személyeknek nyújtott szolgáltatások, itt a mozgássérültekre gondolunk, a downkoros gyerekekre, az autista gyerekekre, a korai fejlesztést igényelő gyerekekre, azokra az otthonokra, amelyek működnek, tehát gyerekotthonokra, nappali foglalkoztatókra, központ a gyerekeknek, de ellenben itt vannak a szociális kantinok is. Most ezek a forrásoknak a megszerzését a szervezetek több helyről gyűjtik össze. Itt vannak a pályázati rész, ami a kormánytól jön, vannak pályázataik, amelyeket a helyi önkormányzatokkal partnerségben bonyolítanak le, vannak külföldi finanszírozások és vannak saját bevételek, de mindazok számára, akik szociomedikális szolgáltatást nyújtanak, tehát inekcióznak, sebeket ápolnak, meg ilyesmi, ezek a szervezetek pedig az egészségügyi biztosítóházzal is szerződésben vannak, és megvan állapítva, hogy az eset súlyosságának függvényében naponta úgynevezett hány manőver van támogatva a biztosítóháztól, ami nem lehet több, mint 5. Ezek az összegeknek a megpályázása minden év elején nagyon fontos, hiszen ezeknek alapján tudják tervezni a költségvetésüket a szervezetek. Itt beszélünk az alkalmazásról, a szakembereknek a foglalkoztatásról, az üzemanyagköltségekről, és itt nagyon sok helyi önkormányzat nem tudja ellátni ezt a feladatot, ezért pontosan ilyen szervezetekkel végzi el. Meggyőződésem az, és ezt merem vállalni bárhol, hogy ezek a civil szervezetek, ezek nagyon minőségi munkát nyújtanak, odafigyelnek az illető személyekre, nagyon jól megismerik, nem kötelességből végzik ezt a feladatot, hanem hivatásszerűen, és nagyon nagy szükség van rá. Hogyha azt nézzük, hogy egy előregedő társadalomban élünk, azt nézzük, hogy ezek a személyek az otthoni beteggondozásról, hogyha beszélek például, mekkora nagy segítséget jelent számukra, az idősek számára, hogy valaki odafigyel rájuk és segít a hétköznapi életben, ez nem csak őket befolyásolja pozitívan, hanem a család tagjaikat is, akik igazából biztonságban tudják az idős szemét, tudják, hogy figyelve van rájuk, nyugodtak, hogy ténylegesen Tatira, Mamira ránéz valaki, mert hogy lehetséges, hogy pontosan Sepsiszentgyörgyön élnek és Marosvásárhelyen vannak a szüleik, vagy valamelyik környező településen. Elnézést.
Ezt nem vitatja, azt hiszem, senki, és egyre másra tudjuk azt, hogy milyen áldásos ezeknek a tevékenységeknek, a különböző szolgáltatóknak, jobbára civil szervezeteknek a tevékenysége. Viszont itt van egy másik gond. Ha jól értettem, akkor például a munkaügyi minisztériumnak az idei költségvetése az eléggé meg lett nyírbálva. Erdélyi Dolocki István képviselőtársa számolt be erről, a múlt héten ismételtük meg, tehát december végén rögtön a költségvetés megszavazása után lesz-e pénz, mert hogy ezektől, hogyha valami másra kell, akkor ettől a területtől vonják meg, azt hiszem elsősorban. Tavaly volt még, ahogy volt, mert az önkormányzatok, főleg itt a székelyföldiek, azok ahogy tudtak, próbáltak segíteni, és költségvetéseikből faragtak le, hogy ezeket a szociális szolgáltatásokat, végrehajtó szervezeteket támogassák. De idén az önkormányzatok is nagyon nagy bajban vannak, és hogyha a munkaügyi minisztérium sem finanszíroz, akkor mi lesz?
Igen, a finanszírozása a minisztériumnak egy részben csökkent, ellenben azért ne ijedjenek meg a kedves hallgatók, mert az a finanszírozási keret, amely a nyugdíjaknak a kifizetését, a munkabalesetet szenvedőknek, az úgynevezett, igen, a munkabaleseteseknek a kifizetését biztosítja, ez a társadalombiztosítási alapból megy, amelyben igazából ezek le vannak fedve, tehát hogy ez nem rájuk vonatkozik. Az a minisztériumnak a költségvetéséből a 34-es törvény alapján ez az összeg elkerítése nem tudták, tehát nem tudtak nagyobb összeget rászánni. Ellenben én még bízom abban is, hogy még bizonyos európai források, hogyha lehívódnak, akkor át tudják csoportosítani a költségvetésnek bizonyos tételeit. A helyi önkormányzatok azért ne tegyük félre a felelősséget. A helyi önkormányzatoknak felelősségük van a településükön élő embereknek a létének a biztosításában, a körülményeinek a biztosításában. Hogyha egészséges községről beszélünk, akkor azt jelenti, hogy úgy a fiatalokra, mint a középkorúakra, vagy mint az idősekre, de pont úgy a munkavállalókra is, vagy a befektetőkre is, akár a csatornázásra és a vízhálózat biztosításra és a járdára, vagy akár a buszmegállókra, és pont úgy a közvilágításra figyelni kell egy jó gazdának, aki a polgármester. Tudom azt is, hogy nagyon nehéz lesz az idén, hiszen az új törvény értelmében, mivel hogy csökkent az adó igaz a 16%-ról, 10%-ot adózunk a fizetés után, a jövedelem után, nem csak a fizetés után, a jövedelem után, ebből emiatt csökken a helyi költségvetés is. És tudjuk azt is, hogy nagyon fontosak az infrastrukturális befektetések, és fontos az, hogy ne sárban, hanem legalább kövezett úton járjanak. Tudjuk azt is, hogy fontos, hogy a buszmegálló be legyen fedve, és a közvilágítás is biztosítva legyen. És akkor itt meg kell nézzük azt, hogy melyek az elsődleges szükségletek, amelyekre elkerít összeget is az önkormányzat, pontosan ebben a következő periódusban, amikor a helyi költségvetéseket tervezik. Mert most jön az a pár hét, amikor a helyi önkormányzatok is el fogják fogadni a saját költségvetésüket. Na most maga a finanszírozás értelmében a megyei önkormányzat is finanszíroz szociális tevékenységet, tehát szociális szolgáltatásokat, és a helyi önkormányzatok is el kell döntsék, hogy mi a prioritás. Kivel dolgoznak együtt, hány százalékban tudják ezt támogatni, és melyek azok az idősek, akik ténylegesen rászorultak. Az, ami hiányzik, és nem győzöm hangsúlyozni, az egy szociális stratégia. Nincs felmérésünk. Elnézést kell kérnem. Ez a bacillusos környezet.
Időszak,
amikor nincs egy jó mínusz 20 fokos fagy, hogy megölje őket. Tehát, hogy az történik, hogy nincs egy felmérésünk, hogy tudjuk azt, hogy igazából hány rászorulónk van, és ezt akár település és megye szinten el legyen készítve minden önkormányzatnak, és ezek mellé utána rendeljünk stratégiát, akár próbáljunk meg pályázni forrásokat az Európai Uniós forrásokból, és lefedni. Nagyon szép példák vannak Székelyföldön önkormányzatokban, ahol az integrációs projektek kapcsán nagyon nagy közösségeket megmozgató projekteket nyertek most meg a napokban. Pont Korek Mária is mondta el, hogy milyen nagy siker az, hogy most egy nagy közösséget sikerül egy kicsit felzárkóztatni ezeknek a forrásoknak a lehívása segítségével. Tehát, hogy vannak eszközök körülöttünk, kell írjunk vele, de azon kívül pedig felelősek is kell legyünk, és ténylegesen oda kell figyeljünk az időseinkre, és a minisztérium igazából bele kell szóljon ebbe, és meg kell ismerje. De elmondom azt is, hogy jegyzeteim szerint, ha minden igaz, akkor 2018-ban 109 szervezet van, 2017-ben 105 szervezet volt, aki pályázott és támogatásban részesül az ország, tehát a minisztérium részéről, és ezeknek a szervezete nagy része, ezeknek a szervezeteknek a nagy része az erdélyi megyékben tevékenykedik.
Lehet, hogy éppen ez a baj.
Úgyhogy ezért nekünk az a feladatunk, igen, az a feladatunk, hogy nézzük meg, hogy mit nem tudnak ezekről a szolgáltatásokról azok, akik döntéseket hoznak. Az a szaktárca vezető, aki meghozza ezt a döntést, és aláírja ezt a döntést, igaz?
Azért kérdem, és azért mondom ezt, mert tavaly volt egy nagyon nagy rövid zárlat, ugyebár beszélt arról kedves T.P. Vandre, hogy új kormány jött, megváltoztak a viszonyok, és a kedves miniszterasszony, aki barátné, amúgy meg sokat interpeláltak irányába, és volt néhány eléggé megdöbentő megmozdulása, az azt csinálta, hogy februárban volt.
Februárban.
egyet vágott.
Igen, utána kellett közben járjunk, és aztán február végétől sikerült igen ezt a helyzetet részben helyrehozni. Megnéztem, Krajován egy szociális szolgáltatásokat végző szervezet van. Na most azért Marosvásárhelyen, ha csak szétnézünk egy kicsit magunk körül, és a hallgatók úgy gondolom, hogy azért csak egy kezükön, két kezükön már is ennél többet tudnak megszámolni, amit ismernek, hogy tevékenykedik. Tehát emiatt úgy gondolom, hogy több párbeszédre van szükség végül is. 2018 is arról kell szóljon, hogy ne adjunk helyet ennek a nacionalista vonalnak és ezeknek a megnyilvánulásoknak, hanem próbáljunk beszélni a közös dolgainkról, arról, hogy ténylegesen vannak olyan problémák, amelyekre a közösség megoldásokat keres és vár, és ne folyamatosan konfliktus generáljunk, hanem ismertessük meg a helyzetet, hogy mi van, és miért van erre szükség. Én úgy gondolom, hogyha a konkrét példákat fogok felhozni neki, akár meghívom, hogy jöjjön el Maros megyébe, és egy pár szolgáltatóval beszélgessen, akkor meglátja, hogy mi van. Én nem hiszem azt, hogy startból el kell ítéljük ezt a magatartást, hanem meg kell tegyük a lépéseket, és utána mondjunk véleményt, hogy sikeresek voltunk, vagy sem.
Tehát akkor egyelőre úgy néz ki, hogy nem lesz olyan rövid zárlat, mint tavaly volt.
Igen, egyelőre. Ez biztos, hogy a tavalyi költségkeret biztosítva van, a 18 millió. Itt azért azt látom, hogy mivel hogy a bérek nőttek, a minimálbér növekedett, emiatt a fizetésbeli költségek növekedtek is ezekbe az összegekbe, mint elszámolható költség benne vannak a fizetései a szakembereknek. Tehát itt lesz az a mínusz, amelyet valamilyen formában ki kellene igazítani, és még nem látom a formát, hogy honnan vegyünk el, hova tegyünk, vagy mit javasoljak, de hogy ez következik, hogy ezt most megtanulmányozzuk, és megpróbálunk tovább dolgozni annak érdekében, hogy jó legyen.
Nem biztos, hogy erre a kérdésre, a következő kérdésre, amely szintén SMS-ben érkezett sajnos névtelenül, tud-e válaszolni, kedves Csépéva Andrea, mert egy tisztelt hallgató azt kérdi öntől, mondom már is, hogy jó estét kívánok, kérem önöket tisztelettel, hogy mondják be a rádióba, hogy a kis nyugdíjasoknak adnak-e segélycsomagot 2018-ban, vagy sem.
Hát igen, most az, hogy kisnyugdíjasnak milyen típusú segélycsomagot, mert vannak az európai segélycsomagok, amelyeknek a kiosztása mindig rendkívül bonyolult. Erre most nem tudok pontosan válaszolni, de a rádiónak el fogom juttatni, és akkor a rádió majd biztosan foglalkozik vele.
Köszönjük szépen előre, és itt szó esett arról, hogy ugyebár előregedő társadalom vagyunk, és ez jellemző mind az egész összrobániai társadalomra, mind pedig ezen belül természetesen az erdélyi magyar közösségre is. Viszont van egy nagyon bíztató program, amely szintén az önkezdeményezésére került napirendre, mégpedig a 3 év alatti gyerekek fejlesztését célzó országos program. Mit tartalmaz ez, és mit kell tudni egyáltalán róla?
Hát ez még egy nagyon-nagyon, azt tudom mondani, hogy még a tojásban benne van. Még csak az előkészítő időszaka van. Sógor Enikő korai fejlesztő szakember kezdeményezésére már a nyáron elmentem és találkoztam egy olyan csoporttal, aki kimondottan korai fejlesztéssel foglalkoznak. Itt Marosvásárhelyen is volt egy találkozunk, hiszen itt az Alfa Transzilvánia Alapítvány is foglalkozik ezzel a típusú programmal. Hát a korai fejlesztés nagy vonalakban, hogyha kell mondjak róla néhány szót, az arról szól, hogy időben kiszűrni azokat a fejlődési rendellenességeket a kisgyerekeknél, amelyeket ha időben felfedeztek és kezelnek, akkor nagy esélye van arra, hogy később ne váljon szociális asszisztátta, de szociálisan gondozottá, hanem teljes életet tudjon élni, és ténylegesen úgy érezze magát, hogy fontos tagja a társadalomnak. Itt azokról a gyerekekről beszélünk végül is Romániában, mivel hogy nem kötelező, még az óvodai oktatás sem, nem beszélek a bölcsődeiről. A bölcsőde az a hely, ahol szakemberek segítségével akár nagyon korán fel lehetne fedezni azokat a fejlődési rendellenességeket, amelyeket a gyerekek szenvednek, akár születésből kifolyólag, akár a koraszülöttek, akár örökletes családi betegségek kapcsán. Például mondok egy nagyon jó példát erre. Romániában 17 városban szűrik a hallást a kisbabáknál. Most az a szülő, akinek nincs lehetősége, vagy nincs felvilágosítva efelől, vagy nem is veszi észre, hogy akár a gyerekének akár hallás problémája lehetne, el sem megy egy ilyen helyre, és már túl késő, amikor rájön, akár elviszi óvodába 3 éves kora után, hogy foglalkozzanak, hiszen ezek a készségek, képességek az agyban hamarabb alakulnak, kifejlődnek, és minél hamarabb fedezik fel ezeket a fejlődési rendellenességeket, annál hamarabb tudnak szakemberes segítségével segíteni abban, hogy rehabilitálják, vagy pedig korrigálják ezt. Most nem beszélek azokról a fejlődési problémákról, mert hogy két része van igaz a mérlegnek, van a nagyon súlyos, amelyet semmiféleképpen nem fognak tudni rehabilitálni, esetleg stabilizálni tudnak, és tudnak segíteni a családnak abban, hogy elfogadják, és akár biztosítani azt a lehetőséget, hogy legyen egy olyan időszak, amikor a család felszusszanni tud, és meg tud pihenni, mert hogy azért folyamatos ellátás, folyamatos jelenlét, ismerjük be azt is, hogy nekik is szükségük van néha arra a pár órára, amikor megpihenhetnek, felszusszanhatnak. Itt az egésznek az a lényege, és mondom, ez még dióhéjban van, tehát még a kezdetnek kezdetén tartunk, hogy legyen egy szakértői kör, aki megfogalmazza a javaslatokat afele, hogy alakítsunk ki egy országos korai fejlesztői hálózatot, és emellé pedig rendeljünk egy törvénykezést. Most a törvénykezés szempontjából nem térnek erre ki. Levélben fordultam 3 szaktárcához, az Oktatási Minisztériumhoz, a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, valamint az Oktatási Minisztériumhoz, hiszen nem tudjuk meghatározni azt, hogy ennek a típusú tevékenységnek hol van a helye. Mert hogyha fejlesztésről beszélünk, akkor akár az Oktatási Minisztériumnak is felelőssége, hogyha azt mondjuk, hogy bölcsödék és óvodák. Hogyha azt mondjuk, hogy szűrővizsgálat és időbeli szűrés, akkor azt mondjuk, hogy egészségügyi minisztérium. De hogyha azt mondjuk, hogy szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekről beszélünk, családokról beszélünk, akkor már is jön a munkaügyi és szociális minisztérium. Ezért mind a 3 fele megfogalmaztam egy kérdést, hogy hogyan látják és milyen stratégiában gondolkodhatunk hosszú távon, hogy biztosítsunk és alakítsuk ki azt a finanszírozást, amelyre szükség van. Ezeket államilag nem támogatják. Nagyon sok szülő a saját zsebéből húzza ki a pénzt, és megy el korai fejlesztő szakemberekhez, annak érdekében, hogy a gyerekét próbálja fejleszteni és menteni. Másrészt pedig nagyon sok esetben ezek a civil szervezetek díjmentesen megteszik ezeket a szolgáltatásokat, akiknek sikerül lehívni forrásokat bizonyos pályázatokból, és egyre kevesebb van már ezek közül. Európai országokban és Magyarországon is most már ez egy trendé vált, hogy a korai fejlesztésbe befektetnek. Mert hogyha a korai fejlesztésbe befektetünk, akkor később sokkal kevesebb fogyatékkal élő személy lesz az országban, amelyre, hogyha kiszámoljuk, hogy mennyi a kiadott támogatás, akkor többszörösen megtérül a kiskorba befektetett szakemberi asszisztencia. A központoknak is az lenne a lényege, hogy ezeket a szűréseket elvégezzék, de itt mellé rendelhetjük akár a védőnői hálózatot, amely nem létezik Romániában, Európában is, egyedül Magyarországon van meg a védőnői hálózat, mint intézmény kialakítva. De ellenben a családorvosok mellett dolgozó védőnők száma is nagyon pici, hiszen nem tudja megengedni magának azt, hogy most csak egy szemét azért alkalmazzon, hogy ő kimondottan látogassa a kisbabákat, rendszeresen 3 havonta, tehát fél évente elmenjen a kismamához, megkérdezze, hogy minden rendben van-e, megtornáztassa azt a gyereket, ránézzen, hogy milyenek a motorikus készségek, hogyan reagál bizonyos impulzusokra, mert ők azok a szakemberek, akik ezeket meglátják és felmérik. Na most, ha a család részéről nincs meg a lehetőség, mert akár vidéken élő családokról beszélünk, nincs meg a nyitottság kellőképpen, nincs meg az anyagi háttér, nincs meg az információ, akkor hogyan tudjuk megoldani ezeknek a gyerekeknek és családoknak a helyzetét? Csak is úgy, hogyha egy összetett rendszer van. A törvénynek egy része rendelkezik arról, pontosan a tavaly szavaztuk meg, hogy van az úgynevezett szociális asszisztens, aki az önkormányzat alkalmazottja, és kimehet terepre, és megvizsgálja ezeket a helyzeteket, és jelzi az önkormányzat számára. Ő egy fizetett alkalmazottja az önkormányzatnak, ellenben annyi feladatot kap ez az illető személy, hiszen személyzethiánnyal küzdenek az önkormányzatok, hogy neki annyi minden feladatot kell ellátni, hogy nem igazán azt a munkát végzi, amire ki volt találva. Ez az egész úgynevezett asszisztent kommunitár románul, így használjuk. közösségi asszisztens, közösségi védőnő, nem is tudom pontosan, hogy hogyan tudjuk ezt lefordítani. Tehát ugye ezt indítottuk el, az első választ megkaptam a munkaügyi minisztériumtól. Ez is egy nagyon érdekes válasz. Átfogó, azt mondja, hogy nekik is nagyon fontos az, hogy támogassák ezeknek a gyerekeknek a fejlesztését, és hogy megtalálható a kormányprogramban az oktatási politikáknál, és hogy amennyiben az oktatási minisztérium is fontosnak tartja, ők támogatják ezt a dolgot, és amennyiben a gyerekek jogának a biztosításáról is szó van, akkor számíthatunk az ők támogatásukra is. Tehát fogd meg, vidd tovább, nesze semmi, ennyi. Tehát ugye ez a fontos, hogy egy ilyen választ kaptunk, de ellenben várom a másik két minisztériumtól is. Egy nagyon jó szakértői csapat van kialakuló félben, tehát hogy és az a fontos, hogy nem csak a szakértők, hanem a szülők is ott vannak, jelen vannak, beleszólnak már, a tapasztalataik nagyon fontosak. Nagyon jól működő minták vannak, például a svéd minta, igaz, nekik is 30 évbe telt, amíg életbe ültették, de azon kívül Németország, ahol már 10 kilométeren belül elérhetővé kell váljon egy ilyen központ. Tehát van minta. Van, ami alapján elinduljunk. Az Európai Parlamentben is szóvá tették a szülők és a szakemberek, ott is kezdeményeztek egy beszélgetést erről. Azt hiszem, hogy egy nagyon nagy kihívás, nagyon sok családnak megoldást hozhatna, és kevesebb fejfájást később, valamint a szakemberek hiánya egy óriási probléma itt. Tehát itt azért ez fontos, hogy szakembereink legyenek, akik vállalják ezt a munkát, de ami nincs biztosítva a keret és a lehetőség, hogyan biztassak én valakit, hogy tényleg korai fejlesztéssel foglalkozzon.
Itt pontot kell tennünk a beszélgetésre, még rengeteg kérdésem lenne, és azt hiszem annyi téma, hogy reggelig el tudnánk itt beszélgetni, de sajnos az adásidő az véges. Akkor térjünk vissza a beszélgetés elejére, a vonatközlekedéshez, és egy SMS-sel zárjuk ezt a mai beszélgetést, amelyet Éva Anna írt. Azt írja, hogy jó estét kívánunk. Köszöni Erdély a harcot a vonat indításával kapcsolatos másodlagos állampolgárokként. Ebben pici malícia van. Nem akarom félrevenni a harangot, de ha kevesen veszik igénybe, mármint a vonat szolgáltatást, ne feledjük el, nem az utazó közönség hibája, hanem a hosszú utazási idő meg a vagonok higiéniája. Javasolnánk, hogy a CFR is tegyen meg mindent, hogy vonzóbb legyen a hosszú utazás, mert hogy kettőn áll a vásár, írja Éva Anna. Köszönöm nagyon szépen, hogy itt volt, kedves Csép Éva Andrea. Elméletileg vakáción van, de tudom öntől, hogy bizottságülésre futás Bukarestbe. Már a jövő héten viszont ezek szerint lesznek új témák, és szíves engedelmével akkor visszavárjuk ide a stúdióba. Szép estét, köszönöm, hogy itt volt.
Én is köszönöm.